Pikali Gerdával beszélgetek. Szó lesz színházról, meg munkáról, meg mindenféléről, de először azt akartam tőled kérdezni, hogy hát azt azért lehet róla tudni, hogy valamelyest vonz, meg érdekel a spiritualitás, és néha szoktál ilyen horoszkópokkal, vagy ehhez hasonló dolgokkal foglalkozni, és akkor megkérdezem, hogy mit jósol neked most a nyárra, mit súgnak a csillagok, hogy néz ki az idei nyarad?
Odáig nem mentünk el, hogy nyár. Ez igazából, én azért szeretem ezeket megkérdezni, mert úgy tudjam, hogy kb. Mi vár rám. De eddig minden bejött, nagyon fura, hogy még azt is, amiből azt gondoltam, hogy ebből biztos nem lesz semmi, vagy ezt most szerintem ezt félre mondta itt a hölgy, de aztán mindig kiderül, hogy igaza volt. Tehát, hogy valójában mindig valahogy arrafele terelődtek a dolgok, hogy minden, ami eddig így elhangzott az ilyen asztrokép elemzéseknél, az mindig bejött. Hát sok munka az mindig ott van, kevés pihenés, általában mindig ez van. De hát ez mindig az, úgyhogy ez jó, meg szeretek is dolgozni, szeretem a hivatásomat. Nyilván ez fajta szenvedélyünk. Tehát aki egy hivatást választ, az tudja, hogy ezzel jár. Amikor úgy választjuk, akkor még nem tudjuk, hogy ezzel jár, az csak később derül ki, hogy azért mennyi áldozattal jár. Azért ez nem egy családcentrikus szakma. De ilyenkor, amikor elgondolkozom, mi más tudnék csinálni, akkor is egy hivatást választanék. Tehát valószínűleg én egy hivatásra születtem, és teljesen mindegy, hogy mire, csak egy olyan dologgal foglalkoznék, hogyha mondjuk most választanék valami mást, mondjuk orvos. Tehát milyen érdekes, hogy az is például mennyire vonz, hogy sebésznek lenni például. Tehát, hogy nem olyat, ami reggel 8-tól délután 4-ig tart, tehát ami egy normális életet hozna az életem, hanem abszolút egy ilyen, mindig egy ilyen világmegváltó segítő, egy kicsit valahogy mutatni, hogy azért valamit szeretnék csinálni, valamit létrehozni. Tehát, hogy mindig hagyni kell egy kis pontot a világban. Én azt gondolom, ha már egyszer élünk, megszülettünk, akkor van dolgunk, és igenis hagyni kell magunk után valamit. Nekem ez valahogy egy ilyen becsípődés.
De ezt a sebészt, ezt véletlenül mondtad, vagy valaha megérintett az egészségügyi pálya?
Nem tudom, azt, hogy segíteni embereken, ez nekem egy ilyen, ez a szociális érzékenységem a kor előre haladtával egyre erősödik. Tehát nyilván már a saját életemet már azt gondolom, hogy sinem van, vagy egy jó irányba tudtam terelni, és ilyenkor belejönnek plusz dolgok. És ez az oldalom, ez egész erős, ahogy így haladok a korral. És azt érzem, hogy biztos, hogy életem egyik szakaszában ebben komolyabban fogok foglalkozni.
És mik azok a segítő munkák, amiket csinálsz?
Most, amennyire idő megengedi, van egy ilyen app, tudom, hogy furra, nem értek egyet a telefonokhoz, tök béna vagyok, de ezt megtanultam. Ez a Be My Eyes, ez gyengéllátók és vakokat segítő applikáció. Hogyha bármilyen problémájuk van, akkor bejelentkeznek, és akkor azonnal hozzám vagy valakihez kapcsolják egy önkénteshez, és akkor egy ilyen FaceTime programmal, tehát látom őket, ők is érzékelnek, vagy hallanak engem, és elmondják a problémájukat, miben segítsek, valamikor mosunk, vagy amit bevásárolt, azokat szétválogatjuk, vagy lejárati időket nézünk ételeken, vagy elmondom, hogy a dobozban mi van, körülírom, van, amikor ilyen villanyt szereltem, itt nem volt számítógépet is szereltem, akkor bevontam a fiamat is, hogy segítsen, mert ez nem értek. Szóval ilyen szempontból nagyon izgi.
De erre mikor van időd, vagy ez hogy működik, hogy egyszer csak te jelzed, amikor éppen ráérsz?
Nem, ez bármikor jöhet egy ilyen hívás, és akkor én, ha nálam van a telefon, akkor leállítok mindent, és látom, hogy van egy ilyen bejelentkezés, akkor mindenkit kérek, hogy most akkor így hadd vonuljak el, és akkor így gyorsan fölveszem a hívást. Van, amikor a kollégáim is besegítenek, van, akit betelefonál, akkor pont hozzám jön a hívás megint, tehát, hogy volt, akiben már többször találkoztam így, és akkor egy konkrétan egy jó kis barátság alakul ki köztünk, úgyhogy ezek egy jó kapcsolatok.
Tök jó.
Meg így az utcán is, ha látok vakokat, vagy gyengéllátókat, akkor elkísérem oda, ahova kell. Tehát nekem ez de valamiért ők különösen érzékenyé tesznek, tehát ha őket meglátom, akkor én a metrón, buszon, villamoson, trollin, mert én BKV-zom, nem tudok vezetni, de hát ha most már nyáron meg lesz, remélem ezt a csillagokat ma megvan ez is, hogy most nyáron meg lesz a jogosítványom végre, de csak ilyen darabokba tudom a munkám miatt megcsinálni, tehát a kressz megvan, most már a vezetés jönne.
De miért szántad rá magad végül is? Mert az ember azt gondolja, hogy ha már ugye azért ennyi évet, pláne, hogy a gyerekek már nagyok, mert általában a nők azért, amikor a kicsik a gyerekek, és vinni kell őket ide-oda, amoda, akkor aki addig nem vezetett, ő akkor kezd el vezetni, de akkor ez neked most egy ilyen kései dolog.
Azt hiszem, meguntam ezt az állandóan cipekszem dolgot, tehát zacskóban az élet, ez az én filmem, mindig zacskóim vannak, és állandóan cipekszem, és most ezt tudtam már megint 44 éves koromra, hogy állandóan cipekedjek, ez nekem már nem jó. Szeretnék már egy kicsit szabadabban menni, meg ami a BKV-n van, az elég durva, tehát sok mindent tapasztaltam ott, tehát hogy tényleg a végleteket is, és már azt hiszem, hogy nekem úgy elég volt, be sokaltam már, amiket látok. Szomorúvá tesz. Nagyon szomorúvá tesz a hajléktalanok, nagyon sok minden érzékenyét tett szerintem. De mondtam, hogy ez a szociális érzékenységem felerősödött, és mindig így kérdezem, hogy lehetne nekik segíteni, és az a baj, hogy sok esetben nem mennek be oda, ahol tudnának segíteni, mert nyilván félnek, meg rengeteg minden van a háttérben, de hogy ez a rész is például nagyon érdekel, hogy hogyan lehetne segíteni.
És van ilyen nagy kihívás előtted, vagy félelmed? Pont ugyanebben a székbe ült a Tilla, aki hasonló életkorban, és ő is most tanult meg vezetni, és akkor mondta, hogy neki azért az Árpád hídon a külső sávból a belső sávba, tehát 4 sávon át, az egy ilyen komoly feladat volt.
Csodálatos, hogy már úgy 2x50 percet kell vezetni, ez egy alkalom, egy ilyen vezetésnél, és akkor vett 585 kilométert kell levezetni, első óra, na akkor írjuk fel, hány kilométert mentünk? Egy. Mondom, ne, 1 kilométert, 2x50 perc alatt, igen. Hát mondom, akkor hosszú lesz az út, úgyhogy ezen az úton indultam el, 1 kilométerem már van. Én nagyon pozitív vagyok, de hogy megint lesz egy előbemutatónk a színházban, József Attila színházban vagyok szerződve, és most lesz ott egy bemutatónk, pont most fogjuk majd elkezdeni, és szeptemberben lesz majd a bemutatója, de hát hogy ez még ilyenkor titok, mert még a következő évad nincs beharangozva, úgyhogy most még csak elkezdjük próbálni, aztán majd előjövünk a farvával, és elmondjuk, hogy mi a következő évad anyaga, de 4 bemutatóm is lesz a jövő évadban, úgyhogy elég húzós és munkában.
Tehát emellett kell a jogsít még.
Igen, és azért gondoltam, hogy mindig az ilyen résekbe csinálom meg, tehát ahol van egy 2 hét szünetem, akkor ott valamit biztos elvégzek, valami tanfolyamot végig nyomok, tehát ezekben a résekben próbálom a lemaradásaimat hozni. Hát most jutottam el ide, mindig valahogy dolgoztam, mindig megakasztott. Volt, hogy már majdnem megvolt a jogsím, tehát én 23 éve visszaeső kressz és hasonló vizsgákon mentem már át, és már volt, hogy a legvégéig jutottam, de pont lejárt az egy év, akkor még akkor egy év alatt kellett letenni, és akkor az egész elveszett, akkor mondtam, hogy én biztos nem kezdem újra. Tehát mindig vissza kellett valahogy hoznom magam ebbe, hogy legyen örömöm benne, tehát hogy legyen kedvem. Úgyhogy most azt gondolom, hogy beértem. Ja, 23 év alatt. Tehát kinek mi? Nekem ez egy ilyen akadás, úgyhogy valójában ez nem sikerült. Minden más sikerült az életem, lekopogom, de ez valamiért nem, úgyhogy azt gondoltam, hogy ez most így eljött az idő.
De ha már siker meg színház, neked nagyon jól indult, és nagyon korán, és talán nagyon mondhatni úgy, hogy gyorsan a karriered főiskola után.
Madách Színházhoz szerződtem, Kerény Imre, aki az osztályfőnököm volt, azonnal is szerződtetett, és akkor abban az év, vagy az évfolyamban egyedül engem szerződtetett oda, és pedig 8-an voltunk ott az osztályból gyakorlaton, és azt nem is értettem, hogy akkor a többiekkel mi lesz. Valójában nem is a sajátomnak örültem, hanem azt, hogy mi lesz a többiekkel, a társaimmal, és mondta, hogy hát én magának tudok egyedül feladatokat adni. És ezt valahogy meg kellett ugye emésztenem, de minden szerepet rám osztott, én nagyon hálás vagyok neki, mert Domján Edit, amit valaha is játszottam a Dács Színházban, azt mindent utána így eljátszhattam, és tényleg csodálatos szerepekkel kezdhettem a pályafutásomat is, és azóta is azt gondolom, hogy nincs egy nyugvó pontom. Tehát, hogy jó, 6 színháznál vagyok, 15 darabom van, most kezdem a 16-at, tehát hogy lehet ennyi szöveget megjegyezni, ilyenkor teszi fel mindig a kérdést, de hát ez 6 hétig próbálunk egy darabot, tehát hogy azért hogy ezek úgy bennem vannak, ezek külön lelkek, itt nem keverjük össze, de mindig át kell néznem, rá kell hangolódnom minden egyes darabra, mert azért amikor duplákat játszunk, meg van, amikor minden nap játszom, és akkor minden nap más darabot játszunk, és az rengeteg szöveg. Tehát, hogyha csak beszorozzuk, és akkor ez így durva.
Mi a trükk? Mert nyilván ez az emberek valamilyen szinten karban kell tartania magát, mind testileg, mind szellemileg.
Én a hétköznapokban egyébként anyuka vagyok, tehát ugyanúgy bevásárolok, cipekszem, ahogy ezt elmondtam, tehát ugyanúgy járok videóba, néha házhoz szállítok, ami a nehezebb. Van két nagy fiam, akik 17 és 18 évesek, de hát kell még az anyai törődés, azért mégis jó egy kicsit még anyáskodni, mert aztán utána úgyis kirepülnek, és akkor az így is elég aggódás az élet egy anyának, és szerintem életem végéig az lesz. Szóval azért legnehezebb szerepem azért az anyaság, azért ez nagyon nehéz, ezt a... Tehát, hogy mindig megtartani ezt a dolgot, a velük való kapcsolatot, azt, hogy mindig tudjam szeretni őket minden nap, vagy szóval mindig át tudjak nekik adni minden nap valamit, amitől egy kicsit gazdagabbak, és hogy kb. Amiket elmondok nekik, az mikor érik be. Tehát, hogy ezeket a magokat évek alatt szólja az ember, és egyszer csak megértik a mondatot. Tehát azonnal úgyse érti meg, és amikor látom, hogy eltelik ennyi idő, vagy annyi idő, akkor látom, hogy na, most jött el az idő, hogy megértett dolgokat. Tehát, hogy volt értelme.
És akkor egyháztartásban éltek.
Igen, persze. De hát közben mellette csinálni a dolgokat, tehát még színházazok, akkor utána még hazamegyek, akkor még mosok. Még van, amikor éjszaka munkáim vannak, hangfelvételeket készítek otthon, akkor nyilván gyerekeimmel beszélgetek, és akkor utána jön még a tanulás. És akkor van még olyan kettőig, én ezt így tolom még éjszaka. Mindig kint tanulok a teraszon, mert megkövel elalszom bent, és ha mínusz 10 van, akkor is kimegyek. Van egy kis melegítőm, az melegíti a lábamat, és így nem fázom. Tehát, hogy például fontos, hogy levegőn legyek. Az a levegőn levésem mindig az éjszaka. Úgyhogy ilyen furcsán élek én, de szerintem a sok szorgalom, alázat, ez van az egész mögött. Tehát le kell ülni, és meg kell tanulni a szöveget, és el kell gondolkodni rajta, hogy mit csináljak. Ez kb. Úgy ennyiről szól. És nyilván a rendező meg segít, hogy mit szeretne, és akkor elindul a fantáziánk. De becsülettel le kell ülni. Tehát az úgy nem száll be, hogy berakom a példányt a párna alatt. Tehát én nem nézek. Nyilván jó a memóriám, tehát hogy ezzel úgy nincs baj, de ugyanúgy le kell ülni, és ha kell 25-ször átmondani a szöveget. Tehát ez nem ciki gyakorlás, ez egy gyakorlati szakma. Tehát ez fontos, az állandó gyakorlás.
Tévé is nagyon hamar megtalált, meg a film téged főiskola után.
Igen, hát szerencsésnek mondhatom magam, igen. Sok mindenben kipróbálhattam magam. Igazából a szinkront is nagyon szeretem, a tévét is szeretem, a filmeket is szeretem, de azért mégis ha lehetne választani, akkor mégis azt mondom, hogy a színház. Bár nyilván ebből nem hiszem, hogy bármelyik kollégám meggazdagszik, tehát ezt így komplexen kell csinálni, ezt az egész dolgot, hogy azért ki tudjam fizetni a számlákat, de a szerelem a színház. Tehát amikor így fölépíteni egy lelket, kitalálni egy személyiséget, ez csodálatos. És a főpróba hét, amikor ráfutunk, és az a sok próba és izzadás, az végre összeáll a sok kis puzzle darab. Hát nekem az a legcsodálatosabb része, amikor így az egész összeáll.
Mennyire munkahely egy színház? Ez nagyon nehéz egy kívülállónak megérteni. Hát egyáltalán az, hogy mi folyik a díszletek mögött, de mondjuk vagy egy olyan nagy fővárosi színházban, mint a József Attila Színház, és játszol mondjuk a Karinti Színházban, ami azért egy kisebb magánszínház. Mennyiben más az atmoszférája?
Hát ugye ez egy kisebb színház a Karinti, de nagyon szeretem, nagyon családias. Mindenki, aki ott van, mintha mindig ott élt volna. Ezt tudom, hogy ilyen furán hangzik, mint hogy bemennék egy családi háza, és meglátogatnék egy családot. És ez nagyon jó. A közönsége is ugye abból a kerületből van főleg. Tehát, hogy azért én a családiasságát tetszett, aki az öltöztetőnk, itt szállt a fodrászt. Mindenki része a gépezetnek, és mindenki akkora szívvel van ott, és engem az annyira meghat, de a büfésekig, a jegypénztárosig, mindenki. Tehát bárkivel találkozom, ez nekem egy nagy élmény. Tehát mintha mindig egy-egy családhoz mennék haza. És a nagy színház is, ott is a takarítónőtől, a büféslány, mindenki tud mindenkiről mindent. Tehát nem csak a kollégákkal vagyunk jó kapcsolatban, hanem a portás bácsitól kezdve mindenkivel. Mindenkinek tudjuk az életét, megkérdezzük, hogy ki hogy van. Tehát néha többet vagyunk együtt, mint a saját családunkkal. Tehát ez egyfajta felelősségvállalás is. Meg engem például érdekel, hogy kivel mi van. Ez lehet, hogy fura, de hogy szeretem ezeket az embereket. Szerintem ez az egésznek a mozgató rúgója.
Van neked olyan szereped, amit nagyon, nagyon szeretnél egyszer megcsinálni, vagy van olyan partner, akivel egyszer nagyon szeretnél játszani, vagy rendező, akivel dolgozni?
Olyan jó rendezőkkel dolgoztam egész életemben, mindig nagyon jó szerepeket kaptam. Ha mondjuk azt mondták, hogy fú, mit játszanék el, akkor az biztos, hogy elővették jövőre, csak aztán végül is nem velem. És innentől én sosem mondom azt, hogy mit szeretnék játszani, mert nem. Például a Vágyvillamosát nagyon szeretném egyszer Blanche Dubois-t eljátszani. Szerintem már úgy megértem rá. Még egyetemista voltam, amikor volt egy vizsga előadásunk Huszti tanár úrral, Tennessee Williams a Vágyvillamosa darabjából ilyen részeket csináltunk, és valójában éreztem, hogy én ezt egyszer szeretném eljátszani. Mindig szeretem az ilyen furcsa nőket, akik kicsit pszichiátriai esetek. Kell kutatni, kell a például mániás depressziós, hogy annak mik a tünetei, hogy ezt hogy kell eljátszani. Mert hogy nyilván én nem vagyok az, de hogy mégis hogy kell egy ilyen törékeny nőt eljátszani, hogy ez neki hogy jön, mi váltja ki, az ő érzékenysége milyen. Tehát, hogy ez például ő benne ez érdekel. Mindig ezeket a bonyolultabb szerepeket szeretem nagyon.
És amikor egy ilyen szerepet kapsz, akkor annak hogyan kutatsz utána, vagy hogyan nézel utána, vagy próbálsz a való életből mintákat találni?
BKV-n utazom, tudod?
De tehát így, ott aztán, mondtad?
Fú, nagyon sok mindent látom, nagyon sok pszichiátriai eset van, de tényleg is ez inkább szomorú. De hát amikor fiktív emberekkel beszélgetnek emberek, és akkor úgy keresed, hogy kivel beszélget, és nincs ott. És akkor így hogy menjek oda, hogy mondjam, hogy baj van, és hogy elvinném valahova, de nem tehetem meg, hiszen nem avatkozhatok bele az ő magánszférájába. De hát mindegy, szóval az a baj, hogy sok ilyet látok, tehát egyfajta merítkezés is, amikor mondjuk utazom, mert én nagyon figyelek, nagyon, bocsánat, hallgatózom, nem direkt, hanem valahogy az érzékeim hallgatóznak, hogy milyen típusú embereket látok. Onnan például nagyon sokat tanulok az emberektől. A beszélgetéseikből, ki hogy van a másikkal, mennyire nem igaz életet élnek emberek. Ezek a lebukások, ezek mindig olyan furák. Azt, hogy elolvasok egy darabot, ez a fontos, hogy mit olvasok, ő kicsoda, elkezdem nézni az ő viszonylatában a többi szereplőt, hogy ő kicsoda, és akkor elmondja a rendező is, hogy ő mit szeretne, és nekem nagyon fontos, hogy ő mit szeretne, hiszen valamiért az ember elővette, vagy valamiért megkapta, hogy rendezze meg. És én nagyon szeretek hagyatkozni a rendezőkre, mert szerintem ez egy összmunka, egy társas játék, tehát hogy ez az izgi benne, hogy ha valaki lemarad, akkor be kell várni. Az nem úgy van, hogy én előre futok, aztán majd jönnek a többiek. Én ezekben nem hiszek. Sokszor vissza kell lépni és várakozni. Ahogy gondolom, rám is várakoznak párszor. De én mondjuk így ilyen, én megyek előre, mint akit kilőttek. Tehát, hogy én ilyen nagyon szorgos kis hangya vagyok. De ez egy társas játék, és ez csak akkor tud elszállni egy előadás, ha itt mindenki együtt játszik és örömmel játszik. Tehát, hogy ebben van örömünk. Én mindig, amikor premierben mindig mondom mindenkinek, ne izguljunk rá, hát azért csináljuk ezt az egészet, mert szeretjük. Eresztünk el mindent, nem véletlen választottuk azt, amit. És ez ettől csodálatos, és ezt éljük meg, mert ez a fontos. Ettől vagyunk színészek, ezért vagyunk itt együtt.
Ugye ebbe a szakmával a szerelmek általában színpadon szövődnek. Azt mondom, hogy a tietek a Karcsival, Rékasi Károlyal az a szinkronban kezdődött, de játszottatok ti valaha együtt voltatok?
Szinkronban nem, és soha nem találkoztunk. Nagyon érdekes. Soha.
De mégis ott kezdődött.
Úgy találkoztunk, és pont egy olyan darabnál, Fekete Szárú Cseresznye, Hunyadi Sándor írta, József Attila Színházban, valójában ott kezdődött az életem, a karrierem, vagy az a 10 évem, amióta én már ott vagyok. Ezzel a darabbal, és Kerény Imre, ugye a tanárom, mesterem, osztályfőnököm rendezte, és ő szerette volna, hogy én eljátszom ennek a főszerepét. Tényleg egy egész különleges kapcsolatban voltunk a tanár úrral. Valami egy évig szerintem észre se vett az osztályába járok, aztán egyszer csak valahogy nagyon egymásra akadtunk, vagy nagyon megéreztük egymást, és én 18 éves voltam, még tényleg elsőre vettek föl, és aztán annyi mindent megtanultam tőle, hogy én ebből élek a mai napig. És azt, amit ő tanított, azt próbálom továbbvinni. Azt a fajta gondolatiságot jó pár kerény osztályossal együtt, mert mi értjük egymás nyelvét, a kerényisek. És akkor itt találkoztunk az én férjemmel, aki szintén dolgozott már a tanárúrral együtt, és nem csak Károly volt a harmadik főszereplő, és itt találkoztunk, és pont egy ilyen titkolt szerelemről szólt, egy ilyen, ők barátok voltak benne, a két férfi, és én voltam a nő, és én a Nemcsák Karcsinak a felesége voltam a darabban, Dusánnak, és szerbeket játszottunk meg magyart, és az a két ember, a magyar és a szerb asszony, ők titkon szerelmesek voltak egymásban. És ez ilyen titkolt szerelemből alakult ki, a mi szerelmünk is valójában, de azért sokáig nem történt semmi köztünk, tehát azt mondom, hogy egy darab átlépje ezt a határt, az mindig azokon az embereken múlik. Van, amikor csak az egyik oldalt lépi át, tehát mondjuk a másik szerelmes lesz az egyikbe, nem okvetlenül mindig kölcsönös ez a szerelem, de nálunk aztán egy idő múlva valahogy kialakult egyfajta beszélgetés, sokat beszélgettünk egymással, és valójában rájöttünk, hogy ugyanabba a tócsába taposunk mind a ketten, és mind a ketten már ki akarunk lépni valamiből, és nem megy, mert segíteni próbálunk, vagy nyilván helyrehozni az életünket. És nagyon sokat beszéltünk, és nagyon, nagyon építőleg erősítettük egymást, hogy csinálni kell tovább. Aztán ez átfordult egy érzelmi kapcsolattá.
Akkor ez a szinkron dolog, hogy ti szívecskéket rajzoltatok egymást a példányokra,
ez akkor volt, amikor már szerelmesek lettünk, csak még akkor titkoltuk. Egymás előtt is szerintem szinte, még ez nagyon a kezdeti időszakban volt. Igen, a Feledés című film Tom Cruise-zal a főszerepben, és Olga Kurilenkóval, akit én szoktam, egy ukrán színész, aki egyébként egy modell, de egészen tehetséges lány, és ahogy így a filmjeit szinkronizálom, így megy előre, és egyre jobb. Szóval jól látni, amikor egy-egy színész így fejlődik, na most ebben a filmben találkoztunk mi is. Ezeket a filmeket mi külön vesztük föl, tehát főleg ami mozi, az külön persze. Van felvétel, tehát nem együtt. De hát igen, hát mégis egy szakmában vagyunk, de mindenki tud mindenkiről ebbe a szakmába, csak hát van, akivel soha nem találkozom. De közben, amikor szembe jön, akkor mindent tudok róla, ő meg rólam is. Ettől csodás az egész.
Az mennyire a szinkronrendezőn múlik, hogy kinek vagy te a hangja, mert ugye régen azt tudjuk, hogy így volt, de ma már állítólag maga a külföldi cég, a gyártó is beleszól abba, hogy ki kit szinkronizál, mm-hmm. És akkor vannak ilyen szerződések, hogy akkor nem tudom, Magyarországon te leszel Tom Cruise, vagy te leszel Olga...
Kurilenko.
Kurilenko.
Jó, nekem is azért idő volt, míg megtanultam az ő nevét. Cikilella nem tudnám, de igazából mindig ilyenkor, amikor mondjuk érkezik egy ilyen nagy film, és akkor hozzá egy casting készül. Tehát egy hangcasting, mondjuk 5 hangot kiválaszt a rendező, és azt küldik ki, és a kintiek döntik el valójában.
De nem az van, hogy ez megvan szerződésileg, hogy akkor nem. X színész az X-nek a hangja?
Mert hát hányszor van úgy, hogy más szinkronizálja, és akkor
ugyanaz.
Igen, hát próbálják ugyanazt hívni, de nem biztos, hogy mondjuk az a rendező úgy gondolja, hogy ő. Tehát van, aki azt gondolja, hogy mégse ő rá fogom osztani. Ezeket én sem értem, mert én azt gondolom, hogy a néző, aki nézi, őt várja. Tehát például Bruce Willis, Turner György, vagy Rékasi Károly, Tom Cruise, vagy nem tudom, szóval mondhatnék még ezernyi kollégámat, tehát amit megszoktunk, és van, aki direkt ellene oszt. Vagy nem ér rá az illető, és muszáj fölvenni. Tehát azért itt is, ez is benne van. Tehát ő Károly, amikor kórházban volt, akkor ugye kijött a Mission Impossible, nem tudom, hanyadik része, és nem tudták fölvenni vele. Tehát hívtak, hogy de hogy esetleg meg tudjuk próbálni, mondom, nem. Hát mondom, nem. Sajnos nem. Most egy jó ideig nem, és akkor a Széles Tamás volt Tom Cruise, és ő is nagyon jól megcsinálta, hiszen ő is egy fantasztikus hang, de hát nyilván nem mindig azt kapja az ember is, hogy mi van a háttérben, annak ezernyi oka lehet. De mondom, mindig van egy hangcasting, és kint döntik el, de nincs arra szerződés, hogy aztán életem végig őt fogom szinkronizálni, de hogy... Tehát ez azon múlik, hogy a rendező, vagy éppen mit kérnek, milyen hangot.
Világos. Vannak mindig arról legendák, hogy valaki találkozott azzal, akit szinkronizált, tehát hogy a szinkron színész és maga a nagy sztár. Tudsz ilyenről, hogy hallottál bárkiről is, akivel ez ténylegesen megtörtént?
Hát például azt hiszem, Káli Dartul találkozott a Will Smith-szel.
Ja, amikor itt forgatott.
Igen, aha. Vagy a Ryan Goslinggal a Zámbori Soma. Istenem, milyen szerencsések. Én nem találkoztam Mila Kunisztal, amikor itt volt, pedig olyan szívesen találkoztam volna vele. De nem jött még össze, nekem még nincs ilyen élményem, remélem egyszer adatik ilyen.
De van neked egyébként ilyen idolod, vagy ikonod, akire azt mondanád, hogy ezért vele szívesen megismerkednél?
Már
hát ebből a nagy... Na, hát szinkronizálod, vagy egyszerűen csak olyan színésznek, vagy olyan szakembernek tartod, hogy...
Olyan sokan vannak, hát azért nagyon sokan vannak, de akiket én is csinálok, tehát Halle Berry, vagy Eva Mendes, Mila Kunis, ők azért, Rosario Dawson, most ezt így lehet, hogy nem mond a név, de nagyon sok filmben benne van ő dolgait is, nagyon-nagyon szeretem, nagyon jó színésznő. Natalie Dormer, akit a Tudorokban vagy a Trónok harcában is csináltam. Tehát egy nagyon, nagyon jó színésznő. Hát mind találkoznék velük. Persze, Meryl Streep-et, de most olyan sok mindenkivel, és hál' Istennek, hogy sokan jönnek ide, de nekem sose adatik meg. Meg szerintem én zavarba lennék, tehát hogy nem hoznám őket ilyen helyzetbe, hogy csináljunk egy fotót. Tehát, hogy azt gondolom, én se szeretném, akkor azt gondolom, hogy ő se. Tehát, ő nem azért sétál az utcán, azért, mert szeretne kapni egy kis levegőt, vagy csak érdekli a város, vagy az emberek, vagy csak úgy ember akar lenni. Akkor az ember miért lépjen rá, hogy hello? Nem hiszek ezekbe, nézem én a filmjeiket, csinálom én a háttérből, én ettől már boldog vagyok.
Amikor a szereptanulásról beszélgettünk, akkor kérdeztem, hogy hogyan tartott karban magad, de most ezt nem csak a szellemiekre kérdezem, hanem hogy nyilván az embernek van egy nagyon sportos, nagyon klassz, mármint hogy neked van egy nagyon sportos, nagyon klassz testalkatod, és nyilván azért ebbe meló kell, hogy legyen.
A bevásárlás az nagyon jó, az biceps, triceps, minden a pillangó, nem tudom, ezeket így hívják, legalábbis csak hallottam a férjem, ezeket tudja. Neki nagyon fontos a sport, én nem bírok fölkelni, hogy én még egy, mikor menjek el, tehát nincs az idősáv szerintem, akkor eljutnék edzeni. Benn van a színházban egy kis pakkom, mert a színház mellett van egy edzőterem, de csak párszor jutottam le, hogy két próba között. De hát két próba között nem biztos, hogy az edzeni akar.
Csak szerencsés alkat?
Most ilyen esetben még igen, meg nagyon jól táplálkozom. Migrénes voltam, és 10 évig kutatták, hogy 10 évig nem tudtam, hogy mi az oka annak, amitől ilyen fejfájós vagyok, és azért egyre bedurvult. Tehát már ilyen 5 napos időszakok jöttek, és 2 napra aztán nyugalmat adott, de 5 napig teljesen kiütött, de olyan szinten, hogy nem tudtam dolgozni sem menni. Tehát ez a sötét szoba. És a gyógyszereken túl én már úgy gondolkodtam, hogy azért meg kéne keresni az okot, és akkor egy nyaramat rászántam arra, hogy na jó, ezt abba hagyjuk, és megkeressük az okát, mert biztos, hogy van oka. És akkor kiderült, hogy van egyfajta inzulin rezisztenciám, de még a kezdeti szakaszban, és ez okozza a fejfájásomat. És akkor kaptam mellé, ez egy alternatív vonalon indultam el, egy talpreflexológiával foglalkoznak ők. Már olvastam róluk, hogy ők migrént is gyógyítanak, vagy legalábbis a migrén nem múlik el, csak talán enyhébbé válik. És azt gondoltam, hogy én elmegyek hozzájuk, és ez a nyár, a tavalyi nyár, ez ráment. És általuk velük és egy avval a diétával, amit ők tőlük kaptam, így személyre szabva, azóta az életem csodálatos. Én nagyon hálás vagyok nekik, hogy eljutottam hozzájuk és hittem bennük, de ez kell az, hogy betartani azt az étkezést. Lisztmentesen eszem, tehát gluténmentesen, nincs cukor, nincs tejtermék, nincs szója. Ezeket kellett kihagyni, ugyanis kiderültek, hogy nincsenek ezek az enzimek, amik ezeket lebontsák. Tehát 40 fölött azért jönnek a kis párnácskák, ha akarjuk, ha nem. Egy ilyen has indul el, amit nem értesz magadon, hogy kis aműbává kezdtek válni, és azért én nem voltam jóba magammal. Igaz, nőies volt az alkatom, de valahogy ez nem én voltam. Szeretem, hogy lapos a hasam, vesztes a combom, és ez most micsoda? Értem, hogy 40, de azt mondjuk, hogy hát ez ezzel jár, és én ebben nem hiszek, hogy ez ezzel jár. Azok a párnák, azok valamitől vannak, valami nem tud lebomlani, és az ott marad. És ott, amióta én ezeket elhagytam, már 9 vagy 10 hónapja így táplálkozom, mind az energiaszintem, a fejfájásaim elmúltak, nagyon néha jönnek fejfájások, de azt gondolom, hogy egy bogyó valami, egy ilyen enyhe fájdalomcsillapító elmúlik, nem üt ki a munkából. Csodálatos lett az életem, én komolyan mondom, én nem is tudnék már amúgy enni. Tehát ezek a cukorliszt, ezek nagyon-nagyon terhelik a szervezetet, és szerintem nagyon ártalmasak. Így, hogy én ezt csinálom, és így visszanézek az életemre, bárcsak hamarabb jött volna ezt, hogy erre én rájövök. És hamarabb kérek így segítséget, és nem gyógyszer, hanem igenis a testnek van egy öngyógyító része. De ehhez nagyon kell a személy. Hogy azt mondom, hogy nem bűnözök, hanem betartom. És a visszatartó erőm az, hogy ne fájjon a fejem. És mindig mondják, hogy egyél már egy ilyet. Mondom, nem szeretném, hogy fájjon a fejem, mert az pusztító. Tehát, hogy kell egy önuralom benne. És én nagyon sok mindenkinek ajánlanám ezt, hogy nézzen utána. Tehát, hogyha valaki mondjuk le akar fogyni, annak biztos oka van, amiért az úgy van. Vagy cukorbetegség, vagy teljesen mindegy, nem vagyok orvos, én csak a saját dolgomról tudok beszélni, de hogy nekem ez idáig ment vissza, hogy soha nem gondoltam volna, hogy van egy ilyen kis inzulin történetem, ami már lehet, hogy nincs is, majd most csinálok megint így egy év elmúltával, hogy ugyan milyen majd a vérképem, egy ilyen inzulin három pontos cukorvizsgálatot, és megnézem, hogy mi változott, és nagyon remélem, hogy már nincs. Úgyhogy én nagyon, nagyon tudom ezt ajánlani, hogy az ember egy kicsit befele nézzen is. Mert olyan is van, olyan cukorbetegekkel is találkozom, vagy inzulinosokkal, mert igen, amikor az ember rengeteg ilyennel kezd találkozni, amikor úgy máshogy eszem, és akkor ő is mondja, hogy ő is, neki is ilyen problémái vannak, beveszi a gyógyszerét és kajál tovább. És akkor kérdezem, miért? Ennek mi értelme van? Menni jó. Azt mondom, ezt értem. De mondom, szeresd már magad annyira. Belőled csak egy van. Hello. Mondom, nem szereted magad annyira. Szerintem kell. És szerintem ez az alja egyébként, hogy nem szereti magát annyira. Ez van ott a legmélyén. Tehát magunkkal kell szerintem rendben lenni, és magunkat tartani annyira, hogy igenis, ezt karban kell tartanunk mind a testünket, a lelkünket. És ez egy nagy meló. Ahogy egy párkapcsolatot is, hogy azzal is foglalkozni kell. Mennyi sokat randizunk a férjemmel. Neki is sok dolga van, nekem is. Ha van egy-két óránk, például most találkozom vele, és randizunk egy órát, sétálunk, fagyizunk, mindenmentes fagy is van, jelzem, és ezeket a helyeket megtaláltuk, és akkor ilyen helyeket randalgunk, ahogy mi szoktuk mondani. Nekünk ezek fontosak. És ahogy az ember így él, hogy egészen kinyílnak egészen más, ha már spirituális vagyok, vagy szóval, hogy ezekben én hiszek, hogy igenis kinyílnak bennünk csodák, amikről nem is tudunk. Ezek az ajtók rozsdásak. Igen, vannak rozsdás ajtók, amiket ki lehet nyitni. De mi tudjuk kinyitni? Könyörgöm. Tehát, hogy ez én magam, az én utam az ilyen volt mindig. Rozsdás ajtók, és ki kell nyitni. Azok feladatok. És egyre több dolgot tudok meg magamról, és ez csodálatos. Tényleg. Szóval a felfedezés magunkkal szemben, meg a szeretés, hogy szeretnünk kell. Hiszen ha magunkat nem szeretjük, hogy várjuk el, hogy más szeressen? Tudom, hogy ezek ilyen alapvető dolgok, de ezeken el kell gondolkodni, mert itt van a kutya elásva. Innen indul minden. És az étkezés az nagyon fontos. Mondom, bárcsak hamarabb jött volna.
Na jó, hát ennél szebb végszó nem kell. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és elmondtad ezeket. Pikali Gerdával beszélgettem, és akkor a József Attilában és a Karintibe megyünk, és nézünk téged a jövő évadban. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.